Egyszerű kérdés, emberek. Hogy lehetséges az, hogy senki sem szereti, ha parancsolnak neki? Ennek ellenére mindenkinek van egy felettese, aki megmondja, mit kell tennie, akkor is, ha tetszik, és akkor is, hogyha nem. Hogy lehetséges az, hogy mindenki utálja, hogyha főnökösködnek, hogyha kiosszák neki az észt, hogy lehetséges ez? És mégis mindenkinek van valakie, aki parancsol neki, és aki folyton dirigál neki. Ugye ebből az következik, hogy az, hogy én utálom, hogy nekem parancsolnak, azzal én nem tudom elkerülni, nekem parancsoljanak. Amit utálom, attól nekem még parancsolni fognak. Visszaemlékszem gyermekkoromban, a Ceausescu időben, hát mindenki utálta Ceausescut. Az emberek összegyűltek titkon, lopva, mint az egerek ugye a pincében, és kiosztották Ceausescut, vicceket mondtak róla. Aztán volt, aki beköpte a komáját, a barátját, azt felvitték a miliciára, akkor milícia volt, nem rendőrség. Agyba főbe verték, volt, aki belehalt. És megtanulták azt, hogy az elnök nevét hiába nevet. Apropó, elnök nevét hiába nevet. Ez valami, ez nem hasonlít, ez a kijelentés. Ez elnök nevét hiába nevet. Mert van egy olyan valahol, nem is tudom pontosan, hogy hol, hogy Isten nevét hiába nevet. De nekünk hát aztán Isten sem szól semmit. Nehogy már én félnék tőle, hogy mit tudom, az ő nevét hiába vegyem. És mivel, hogy az ember azt mondta, hogy hát jó, aztán Isten nevét bármikor, kalapács rájtok az ujjomra, akkor is veszem az ő nevét. Vagy bármilyen körülmények között az igazságát megfogom, elolvasom, elferdítem, elcsavarom, úgy adom vissza az embertársainak, azt csinálok, amit akarok az ő nevével. Igen, ám, de mi történik? Jön Ceausescu, jön egy diktátor, és tényleg az van, hogy az ő nevét hiába nevet. Ez érvényes volt Stalinra, Hitlerre és mindenkire. Tehát feltehetőleg azoknak a diktatóroknak a neveit, akikről ugye Ceausescu is lemásolta ezt a sablont, ezt a mintát, hogy hogyan kell uralkodni az emberek fölött, hogyan kell hatalmaskodni az emberek fölött, ők is úgy voltak, hogy azért nem mindenki mondta azt, hogy tehát nem mindenki poénkodott Stalin nevével, vagy Lenin nevével, ilyen nem volt. Így van-e? Tehát nem volt szabadottan össze-vissza kotyogni, és csak úgy poénkodni, meg véleményezni az elnöknek a nevét, az ő munkáját, ilyen nem volt, emberek. A kommunizmusban, a diktatúrákban olyan nem volt, hogy az emberek poénkodtak az elnök nevével. Na, de térjünk vissza a lényegre. Hogy lehetséges az emberek, hogy senki sem szereti, hogyha parancsolnak neki? Mindenki utálja, hogyha van főnök, van igazgató, és ő okosabb, mint ő. De ennek ellenére senki sem tudja elkerülni. Nem találkoztam olyan emberrel, akinek nem parancsolna valaki. Mindenki parancsokat vesz, úgymond, parancsokat kap valahonnét, valamilyen forrásból. És meg fogom mutatni, hogy a parancsokat senki nem kerülheti el. Mert valaki elkerülje a parancsokat egyik felülről, bal felülről is, és bekapja jobbról, jobb oldalról. Ez az ember nem tudja elkerülni a parancsolatokat, és a parancsokat. És tegnap beszélgettünk a barátommal, és ő mondta, hogy van egy ember, aki nem szereti, hogy parancsolnak neki, ezért nem megy munkába. És hát, hogy él, vagy hogy fognak megélni, hát Isten tudja. De nem akar menni munkába, mert ő nem tud alkalmazkodni, nem szereti, hogyha parancsolnak neki. És akkor jött ez a megértés, hogy igen, persze, erre van lehetőség, hogy elkerülöm azt, hogy nekem parancsoljanak. Nem megyek munkába, hogy nekem aztán senki ne parancsoljon. Igen, ám csak utána az történik, hogy egy baleset, eltöröm a lábamat, vagy elvágom a kezemet, befertőződik a kezem, és arra szorulok, hogy elmenjek az orvoshoz. Tehát elkerültem, hatalmas zsenialitással elkerültem azt, hogy parancsoljanak nekem a munkahelyen, egy főnök nekem parancsoljon, de azt már nem tudtam elkerülni, hogy egy betegség, egy testi erőtlenség parancsoljon nekem. Így van-e, emberek? Tehát a hatalmas ego, amivel rendelkezünk, ja, én vagyok a főnök, én a magam ura vagyok, nekem senki nem parancsol. Persze, most éppen jól laktál, éppen mostan nem fázol, éppen volt, amit felvegyél, éppen az oroszok nincsenek itt, nem lövöldöznek össze-vissza. Éppen még van, amit megegyél, és nagy büszkén, öntelten, ugye, hatalmas egóval kimondod azt, hogy jaj, nekem senki nem parancsol, ugye? Neked senki nem parancsol. Igen, ám csak a következő momentumban elkezdesz tüsszögni, elkezd fájni a tüdőd, elkezd fájni a szíved, és abban a helyben meg vagy szeppenve. Júj, egy láthatatlan ellenség parancsol nekem. És akkor veszed észre, hogy a te szabadságod illúzió volt, barátom. A te szabadságod illúzió volt. És még mi mielőtt jobban belemélyülnénk ebbe a témába, a barátaimmal, hát csak úgy érdekességképpen vetettem ezt a képet a háttérben, de az idősebb emberke, meg a fiatal felesége, ők ugye, hát én megnéztem egy-két videójukat annak idején, mert én is éppen úgy bevettem ezt a hazugságot, mint te. Tehát mindig szoktam mondani, örömmel megalázom magamat, Isten ad nekem hozzá bátorságot, és lelkesedést, hogy igen, megalázom magamat, nem vagyok jobb, mint te. Bevallom őszintén, épp olyan tróger vagyok, mint te. Épp olyan öntelt voltam, én is éppen úgy akartam a szabadságot elérni, pontosan, mint te. Hittem a mesékben. Megnéztem egy-két ilyen videót, hogy hogy élnek ők az új-zélandi vadonban. Ilyen videókat készítettek meg mindent, de persze, tehát üvölt az egész jelenség, üvölti magáról, hogy emberek, ne higgyétek, illúzió vagyok, hazugság vagyok. Tehát ők, ugye, ők egy ilyen, egyet alakítottak, pontosan, mint akármelyik színész, alakítottak, hogy ők ott a vadonban, az új-zélandi vadonban 7 éven keresztül milyen vagányul éltek ők ketten. Persze a történetnek az is a része, ezért tisztességes a történet, mert a csaj elmondja, hogy hát azért bemelegetett a városba kukázni. Hát a hatalmas szabad ember bemegy kukázni a városba, a vírusba. Hogy a hulladék kajából, meg ott a szemetesekből, amiket kitúrt, meg mit tudom, ottan közel muzsikálgatott, egy pici apró pénzért ezt csinált, azt csinált, tehát az itt úgymond visszament a rendszerhez, és vele is ilyet hemperget, hogy összefeggült a rendszerre, hogy az itt legyen meg nekik ez, az, meg amaz. De az image az nagyon szuper. Tényleg jó pofák ilyen, igazi karakterek ilyen, vadember bácsi, egy gyönyörű szép nő, ugye, keményizmos csaj, tehát pontosan, mint a képregényekben. És az emberek fajják az illúziót, fajjuk az illúziót, utána megjön a hatalmas fájdalom, és nem értjük, hogy miért fáj. Azért, mert az illúzió az meghagyja az éjséget. Az illúzió nem tud megetetni emberek. Az illúzió, a hazugság nem tud megetetni, csak betetni. Érthető? A kettő nem ugyanaz. Megetetni vagy betetni nem ugyanaz. Az az ember, aki éhes, akinek ennie kéne, és nem megetetve van, hanem beetetve, az ember meg fog betegedni. Fájni fog neki, az nagyon durván fog fájni. Nekem is fájt, emberek. Én is hittem az illúzióban, én is hittem az ilyen szabadságban, ha valaki megpróbálta. Hát én megpróbáltam, ezt tudjátok jól. És nem dicsekszem egyáltalán, mert az én kemény szívűségem miatt kellett megpróbáljam. Az én kemény szívűségem miatt voltam ilyen nagy kalandor, de Isten ugye javamra fordított az egészet, és tanított engemet folyamatosan. Meg kell értsem, hogy a szabadság nem a dzsungelben van, tehát nem attól leszek én szabad, hogy Tarzánt játszok, vagy Mauglit, visszamegyek a dzsungelben, és úgy élek, mint egy kőkorszaki ember, hanem attól leszek szabad, hogy a lelkemben szabad vagyok, a lelkemet az Úristen megtisztítja. Na, csak hogy megértsük a lényeget, hogy miért van az, hogy az embereknek parancsolnak. És miért van az, hogy az ember nem tudja elkerülni, parancsoljanak senki, tehát előbb-utóbb mindenki beleesik a törvénybe, a törvény csapdájába. És ezt itt már ki is mondom a lényeget, hogy értsétek már az elején, hogy aki a kegyelem törvényét nem ismerte meg, aki Istennek a legszebb ajándékát, a kegyelmet nem ismerte meg, az Úr kedves esztendeit, így fogalmazza az írás, aki nem ismerte meg Istennek a kedves szavát, kibékítő szavát, amit adott Jézus Krisztus által, az automatikusan beleesik a törvénybe, és annak az embernek előbb-utóbb parancsolni fognak. Hogy ki fog neki parancsolni? A felesége fog neki parancsolni, a férje fog neki parancsolni, a munkaadó fog neki parancsolni, a főnök fog neki, az igazgató fog neki parancsolni, az elnök, a miniszterelnök, a polgármester, a rendőr fog neki parancsolni, a börtön fog neki parancsolni, a gumibot fog neki parancsolni. Hát ez mindenki ugye eldönti. Akiben van alázat, az megúsza kevesebb parancsolattal, ugye. Aki nagyképű és saját magát akarja felszabadítani, ugye, a törvény alól, az találkozik a keményebb parancsolatokkal. Tehát lehet, hogy valaki megúszza azt, hogy parancsoljon neki a főnök, nem megy munkába, inkább ottan elsunyizza az életét, ugye, eltengődi az életét, innét kap valamit, megszánják az emberek minden, tehát megúszta, hogy egy főnök, egy rossz főnök parancsoljon neki, igen ám, de előbb-utóbb csúktolva lesz belőle, vagy mit tudom én, valami olyan csinál, hogy börtönbe kerül. És akkor meg lehet majd tőle kérdezni egész nyugodtan, hogy te, komám, mégis melyik rosszabb szerinted? Az, hogy egy rossz főnök parancsol neked, és azt mondja, meg kell csináld, amit ő mond. Meg is jutalmaz téged, de meg kell csináld azt, amit ő mond. Vagy pedig az a rosszabb, hogy ott vagy a börtönben, és mivel hogy nagy arcod van, és nem akarta neked parancsolni, a gumibot parancsol neked. Melyik rosszabb? Egy rossz főnök parancsoljon neked, egy rossz férj parancsoljon neked, vagy inkább a gumibot parancsoljon neked. Rosszabb esetben egy betegség parancsoljon neked, egy rákos daganat parancsoljon neked, egy megkötözöttség, egy bénaság parancsoljon neked. Melyik jobb? Most melyik rosszabb? Egyik sem jó, mert hiába mondom, hogy melyik jobb, hát akkor azt mondom, hogy a gumibot az nagyon jó. Nem jó a gumibot egyáltalán. Főképp, aki kapott belőle, tudja, hogy milyen a gumibot. Nem jó. A kérdés tehát az, hogy melyik rosszabb? Az, hogy a főnök parancsoljon neked, egy rendszer, egy struktúra, akár egy diktatórikus rendszer parancsoljon neked, egy munkaadó parancsoljon neked, a férjed parancsoljon neked, a te urad, ugye, vagy pedig a kényszer parancsoljon neked, a börtön parancsoljon neked, akár egy betegség börtöne, a mozdulatlanság börtöne parancsoljon neked, melyik rosszabb ember? És akkor a kérdés mostan másképp fogalmaznám, úgy tenném fel a kérdést, hogy akkor melyik jobb? Mert ne higgye senki, hogy nincsen jó lehetőség, van jó lehetőség. Egyfolytában arról beszélgetünk, hogy van jó lehetőség. Miért? Azért, mert aki, ahogy az írás mondja, és akinek füle van, értse meg, akinek van füle, értse meg, mit mond az írás, hogy miért mondja, miért fogalmazza úgy az írás, Károly Gáspár, miért fogalmazza úgy, hogy Isten félelem. Hogy féld az Istent, és nem kell féljél senkitől, tartsd meg az ő parancslatait, és senki nem parancsol neked. Azt a hét, de az nem kell nekem. Hát akkor nekem az egóm, hogy nekem az Isten parancsoljon. Az életnek a teremtője nekem parancsoljon. Hát mit képzelő magáról? És akkor ugye az történik, hogy mivel nem volt kedves nekem az ő parancsolata, az ő törvénye, ami élet, mert Istennek a szava, a kijelentése a proféták által, az apostolok által, Jézus Krisztus által, az maga az élet. Mivel nem volt kedves nekem az, hogy az ő szava irányítsa az életemet, mi történik? Az, hogy gyarló emberek irányítanak engemet, gyarló emberek parancsolnak nekem, sőt, még meg is kínoznak, meg is vernek, még ütlegelnek is. A házasság törvényében is parancsok vannak emberek. Az, hogy ez most nem így van, mert emancipáció, meg mindenki azt csinál, amit akar. És mint ahogy mondtam a múltkor, hogy barátom mesélte, hogy egy nőt a férje hát eléggé elvert, elnáspángolt. Csak jöttek az emancipációs mozgalomnak a képviselői, és biztatták a nőt, hogy te jelents fel ezt a vadállatot, hát mit tett, mit képzel, és a jogaiddal mi a helyzet? Jelentsd fel őt szépen! Tudtad-e, hogy jogodban áll őt feljelenteni? És az eléggé el volt verve a nő, meg volt dagadva az arca, meg minden, és kérdezték a kolléganők, hogy és te megérdemelted azt, amit kaptál, azért nem érdemeltem meg. Jelentsd fel! A vadállatot jelentsd fel! Nem fogom feljelenteni. Azt mondta nő, nem fogom feljelenteni. Hogy nem fogod feljelenteni? Hát nem mit csinált veled ez a mocsok vadállat? agyba főbevert. Azt mondja, hát az igazság az, hogy én most nem érdemeltem meg, és kaptam tőle. De nagyon sokszor volt, hogy megérdemeltem volna, és nem kaptam. Úgyhogy nem fogom feljelenteni. Elmondom a másik kedvenc történetemet, ez a kedvenc történetem. És a nők, akik hallják ezt a felvételt, fel fognak mostan lázadni rám. De hogy igazából nem rám lázadtok, kedves fehér népek, kedves hölgyek, kedves lányok, nem ellenem lázadtok, hanem az ellen lázadtok, aki által szólok, aki által megosztom veletek ezt a tanúságos történetet. Barátomnak a nagymamájáról van szó, aki azt mondta, elmondta őszintén, megvallotta a családjának, az unokájának is, azt mondja, hogy én nagyapától egyetlen pofont kaptam. Csak egyet. Elmesélte, hogy hogyan kapta ezt a pofont. Úgy kapta ezt a pofont, hogy fiatalok voltak, ahogy mondja, hogy az a film, hogy Young and the Restless, ugye, fiatal is nem fér a bőrében. Azt mondja, hogy elmentek a lakodalomba. Elmentek a lakodalomba, és hát a hölgy fiatal volt, szépike volt. És hát feltűnt ott a fiatal legényeknek is, férfiaknak is, hogy az a nő fiatal és szépike. És neki is feltűnt, hogy nekik feltűnt, hogy ő fiatal és szépike. És még úgy rá is játszott, hogy rá is tett egy lapáttal. Közben ő férnél volt. Ő már törvény alatt volt emberek ez a nő. Ugye feleség volt. És engedte, hogy vele flörtöljenek. Igen ám, de a férjének is feltűnt, hogy a nőnek feltűnt, hogy a férfiaknak feltűnt, hogy ő milyen szép. A férjének is feltűnt, ugye, hogy a felesége, az ő kedves felesége flörtöltet. Azok után, hogy örök hűséget esküdt neki, ő a lagziban flörtöltet, mert élvezi azt, hogy milyen szép, a többiek is feltűnt, hogy ő milyen szép. Olyan tisztességes férje volt ennek a nőnek, egy szót nem szólt. Egy szót nem szólt emberek. Hanem az történt, hogy vége lett a lagzinak, szépen hazasétáltak, haza eregeltek ugye ott az útszélén, és mielőtt a kapun beléptek volna, a férje pofon ütötte, de annyira, hogy a sáncba beleesett. A hölgy egy szót nem szólt, a férfi egy szót nem szólt. A nő nem kérdezte meg, hogy miért kapta a pofont. Ő teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy miért kapta a pofont. Ez olyan volt, mint az első filmek, fehér-fekete filmek. Senki nem szól semmit, annyi különbséggel, hogy nem ment a háttérben a filharmonikus zene, ugye a klasszikus zene. Ott nem hegedültek. Tehát teljes ilyen csendben lezajlott az egész történet, beleesett a sáncba, kiszállt a sáncból, egy szót nem szólt, szépen bementek az udvarra, meg is békültek, úgy szavak nélkül nem kellett ottan filozófálni. Drágám, magyarázd meg, mit képzelsz te magadról? Nem volt semmi ilyesmi. Nem volt okoskodás, nem volt filozófia. Meg is békültek, a nő tudta, hogy miért kapta a pofont, nem mondta azt, hogy nem érdemelte meg. Talán a férje is bánta, hogy erre került a sor. Be kellett húzzon neki egyet. És igen, most a nők mondhatnák azt, hogy júj, hát mit képzel magáról, és te is mit képzelsz magadról, hogy ilyeneket mondasz? Hát mi nem azt a világot éljük. Hát egyenjogúság van, hát a férfi ilyent nem tehet a nővel. Ezt nem mi döntsük el, mert ezt Isten már eldöntötte, ezt a dolgot. Felteszek egy egyszerű kérdést. Egy egyszerű, nagyon egyszerű kérdést. Szerinted melyik rosszabb? Melyik rosszabb? Az a rosszabb, hogy egy nő kap egyetlen pofont a férjétől. Egyetlen pofont. És többet soha nem kapott ő pofont. Semmilyen bántalmazást nem kapott. És 93. éves korában ez a nő megboldogult. Azt mondta a szeretteinek, hogy én megyek haza. Nem azt mondta, meg fogok halni, félek a haláltól. Nem. Nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy megyek haza. Látom a kedvenc nagyapámat. Itt valami népeket látok, érdekes. Kik azok, érezte a barátom? Valami angyalok, azt mondja, hát angyalok lehetnek, azt mondja, mert jól öltözöttek. Jó módvak, jól öltözöttek. Látta ez a nő, látta az angyalokat. Egy pofont ő benyelt, és többet nem kellett kapjon. Nem kérdezte meg, hogy miért kapta. És 93 éves korában megboldogult, tisztességesen leélt az életét, szeretett mindenkit, megmutatta, hogyan kell szeretni, és boldogan meghalt, vagy bocsánat, boldogan megboldogult, átment a mennyek országába. Na most akkor melyik rosszabb? Te válaszolj, kedves Marika, Kinga, Márta, Zsuzsika, és mindenki, te válaszolj, melyik rosszabb? Az, hogy ő kapott egy pofont, és abból ő megértett mindent, vagy pedig az rosszabb, hogy a másik nő, aki nem kapott egy pofont sem, mert neki jogai vannak, már le van vágva az egyik melle, ki van vágva a petefészke, különböző problémái vannak, vérfolyással küszködik, és állandó látogatója az orvosoknak. Melyik rosszabb? Te mondd meg a választ a kérdésre, hogy a válasz rögzüljön az elmédben, a szívedben. Melyik rosszabb? Az egy pofon az nem volt jó, teljesen biztos. Nem volt jó. De melyik rosszabb? Most, ha te, aki szenvedsz, tegyük fel, kemoterápia, meg különböző problémáid vannak, mert visszaéltél a nőiességeddel, visszaéltél Isten törvényével, és szenvedsz, orvosság függő vagy, orvos függő vagy, vajon jobb lett volna-e, ha kaptál volna egyetlen pofont, és abból mindent megértesz? Jobb lett volna-e az, mint ami mostan történik veled, vagy nem? Igen, vagy nem? Nincs harmadik válasz a kérdésre. Emberek, nem tudom, mennyire követhető az, hogy mit jelent az, hogy törvény. Az embernek nem kell a törvény. Nekem sem kell a törvény. Isten, ments nekem, valaki parancsolgasson, ugye nem szeretem. Én is voltam, volt nekem is munkahelyem, nekem is voltak fölötteseim. Katona is voltam, ott is voltak fölötteseim. Én is tiszt, nekem is volt egy tisztségem. Nekem is voltak, mind a századosnak, ugye, nekem is voltak szolgáim, nem szolgáim, hanem akik nekem engedelmeskedtek, alattam voltak, benne voltam ebben a hierarchiában. Tudom, hogy milyen, nem jó, nem szeretem. Csak az a helyzet, hogy aki nem ismeri meg Isten törvényét, az élet törvényét és Istennek a kegyelmét, az nem kerülheti el a törvényt. El tudod kerülni azt, hogy nem mész munkába, vagy a főnök neked ne parancsoljon. De lehet, hogy egy hónapon belül mész a börtönbe, és ott fognak neked parancsolni. Lehet, hogy lehető legborzalmasabb módon fogod kapni a parancsokat, amiről még nem is álmodtál. Még a legrosszabb rémálmodban sem láttad azt, hogy milyen parancsokat fogsz kapni te a börtönben. És akkor rájössz arra, hogy hát, sokkal szívesebben dolgoznék, és elfogadnám azt, hogy egy főnök parancsol nekem, parancsolgat nekem. Sőt, sokkal szívesebben ismerném meg az igazságot, az élet igazságát, az élet törvényét, hogy nekem csak az élő Isten parancsoljon, és senki más ne parancsoljon az ég adta világon. Mert aki az élő Istennek a parancsát nem ismerte meg, és nem fogadta be a szívébe, annak az embernek parancsolni fognak. Egy másik ember, egy másik kolléga, egy főnök, egy rendszer, egy diktatúra, vagy egy rossz házasság, egy nagyon gonosz betegség, mindenképpen parancsolni fog neked valaki. Döntsd el most, amíg nem ebben a momentumban, amíg nem késő, hogy mit szeretnél. Hogy parancsolja neked az élő Isten, és az ő parancsa az élet, örök élet, és öröm van benne is, tényleg boldogság, békesség. Vagy parancsolja neked egy buta ember, egy gyarló főnök, egy halott emberi rendszer, vagy a lehető legrosszabb esetben parancsolja neked a pokol, a gyehenna tüze. Mert a gyehenna tüze is parancsolni fog neked. Ott sem fogod megúszni a parancsolatokat, a parancsot. Nem leszel szabad. És akkor itt most térjünk át ugye a szabadságra. Ha egyik akar mondani, akkor azt még meghallgatom. Utána áttérnénk a szabadságra, hogy mit akar üzenni a migráns jelenség a magyaroknak. A migránsok. Nézzük meg a migránsokat, utáljuk azt, ami történik. Hogy a migránsok hogyan viszonyulnak a befogadó országhoz. Tehát nem egy kellemes látvány. Mit képzelnek ők magukról? Betörnek Magyarországra, erőszakkal bejönnek és azt csinálnak, amit akarnak. Elkezdik építeni a, hogy hívják, mecseteket, azt hiszem úgy hívják az övéket, a templomot. Tehát nem elég, hogy betörnek hozzánk, azt csinálnak, amit akarnak. Vajon, jól figyelj, vajon a magyar ember nem ugyanezt teszi Istennel? Hogy be akar törni az ő országába, ő élni akar, ha törik, ha szakad, ő élni akar, örököse akar lenni az életnek, de úgy, hogy azt csinál, amit akar, nem azt, amit a Teremtő Isten mond neki. Hát nem ezt csinálja a magyar. Megmutatják a migránsok, most muzulmán vagy hindú vagy keresztény, teljesen mindegy, migránsok, megmutatják a magyarnak, Európának, hogy a modern ember mit tett az élettel. Be akarunk törni az életbe, úgy akarunk élni, ahogy akarunk. Nem érdekel minket, hogy mi az élet törvénye, amit mondott Isten a proféták által, amit mond Jézus által, hogy cselekedd azt az embertársaddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek. Ez a törvény, és a proféták, jaj, nem, én szeretem önmagamat, én megbocsájtok önmagamnak, én imádom önmagamat, én önkielégítő vagyok, utána meg öngyilkos. Az élet ellen mész, ember. Az élet ellen mész. És megmutatják a migránsok, hogy a modern amerikai ember, Magyarország, magyar, meg székely, felvidéki, délvidéki, keleti, meg nyugati, mit tesz Isten országával, az élettel, mert az élet Isten országa, a tökéletes élet Isten országa. Mi élni akarunk hosszú-hosszú-hosszú ideig, de úgy, ahogy mi akarjuk. Nem úgy, ahogy az életnek a teremtője akarja, úgy, ahogy mi akarjuk. Magunknak gyűjtögetünk hasunkat, valaki éhezik mellettünk, jaj, az nem számít. Hát a lényeg az, hogy én szeressem önmagamat, nem? Valósítsam meg önmagamat, valósítsam meg az álmaimat, amelyek mellesleg nem is az én álmaim, mert bele volt implantálva az agyamba, a Facebook által. Ezt mutatják a migránsok Magyarországnak. És amíg azt hisszük, hogy mi meg tudjuk állítani a migránsokat drótkerítésekkel, meg puskával, addig még óriási bajban vagyunk mi is. Veszélyben van az életünk és a lelkünk. Az életünk és a lelkünk. Szeretnéd azt, hogy ne parancsol neked senki? Igen vagy nem? Ha igen, akkor csak egy dolog van, amit tehetsz azért. Vagyis kettő. Kettő, mert az egyik a halálra visz. Az, hogy fellázadsz, hogy már pedig te követeled, jár neked, meg parancs, özész, kimész tüntetni, meg lázadni. Egyik ez a lehetőség, ez egyenes úton, ugye, haladsz a halál felé, a széles úton a pokol felé. A másik módja annak, hogy elkerüld azt, hogy neked parancsolnak emberek, más ember parancsoljon neked, az az, hogy megismered az élet parancsolatát, az élő Isten törvényét, és elárulom neked, hogy megismerni az élő Isten törvényét, az nem, az már nem kényszer, az nem erőszak, az nem kegyetlenség, hanem ellenkezőleg az öröm. Mert Isten azt mondja, hogy az ő törvénye, az életnek a törvénye, az életnek a parancsolata, amit ő adott, az gyönyörűséges. Vannak emberek, akik örömüket lelik abban, hogy betöltsék az élet törvényét, és akik betöltik az élet törvényét, azoknak nem parancsol senki. Mert ők örökösök. Ők Isten gyermekei. És a legeslegkisebb Isten gyermekei közül nagyobb, mint a legeslegnagyobb a világ gyermekei közül. Hogyha a világ gyermekei közül tegyük fel Orbán Viktor lenne a legnagyobb, akkor a legeslegkisebb a mennyek országában, Isten gyermekei közül nagyobb, mint Orbán Viktor, nagyobb, mint az Interpolnak az elnöke, a CIA-nak az elnöke, akár Amerikának, Oroszországnak az elnöke. Mert ők szabadok, mert az életnek a törvénye, amit ők megismertek, amiben ők örömüket lelték, felszabadította őket. szabaddá tette őket. És Isten ezt a törvényt, az élet törvényét állította helyre, hozta, adta vissza Jézus Krisztus által, az ő szavai által, amit te nem ismersz. Nem ismersz te meg, mert még mindig embereket hallgatsz, embereket követsz, gyülekezeteket követsz, másoktól inspirálódsz, még mindig nem hallod az élő Isten szavát. Még mindig nem ismerted meg személyesen Jézus Krisztusnak a beszédét, nem él te benned az ő beszéde. Nem élő. És amíg nem él, amíg nem támad fel a Krisztus te benned, a te szívedben, addig te törvény alatt vagy, és kötelességed a törvénynek engedelmeskedni, mert addig legalább még jól van dolgod, a törvény megtart téged. De aki a törvény ellen fellázad, hogy jaj, nekem nem szeretem, hogy a munkaadom nekem parancsoljon, nem baj, parancsol majd neked a betegség. Parancsol neked majd a börtön, a gumimot, vagy parancsol neked majd a pokol angyala. Úgyhogy el lehet dönteni, emberek, ki mit akar. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát, vagy ki amit vet, azt aratja is. Isten nem csúfoltatik meg, emberek. Nem tudunk átjárni az ő eszén. Ő azt mondja, hogy ki amit vet, azt aratja is. Ha valaki a testnek vet, a test indulata szerint akar élni, a testi kívánsága szerint akar élni, a test kívánsága a halál. Ki, amit vet, azt aratja is. Aki a testnek vet, a testből arat fájdalmat, szenvedést és halált és kározatot. Aki a léleknek vet, aki az igazságnak vet, aki az igazságra, az élet törvényére irányítja a tekintetét, a lélekből fogja aratni az életet, a békességet, emberek, az élet örömöt, a lelkesedést, a játékot, Isten országát. Kinek vetsz, ember? A testnek vetsz? A lázadásnak vetsz? Vagy pedig a léleknek vetsz, és abból fogod aratni az életet? Azt a jó ízű, finom életet, amit Isten elképzelt. Tökéletes életet. És akkor most egyúttal áttérnék egy másik témára, ami eléggé, tehát egybevág el a témával, mindenképp kiegészítik egymást. Egy barátom rám írt reggel, és azt mondta, hogy kapott egy megértést, miszerint, hogy miért nem volt kedves Istennek Káin áldozata. Ez most tud segíteni megérteni neked azt, hogy miért van az, ami van a világban. A Káin áldozata, miért nem volt kedves Istennek. És akkor fel fogom olvasni, lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot víve az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is víve az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára, azt elfogadta. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte. Miért is Káin haragra gerjede és fejét lecsüggeszté? Mert Isten nem fogadta el a Káinnak az áldozatát. És mondd az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejedet? És azt írja a barátom, hogy azt írta meg, hogy miért nem tekintett Isten a Káin áldozatára, Káin áldozatára. Azért, mert előtte azt mondta az Úristen, amikor Ádám és Éva elbukott, tehát miután fellázadtak ők a törvény ellen, Isten törvény ellen, ugye, elbuktak, azután ugye ők ki lettek üzve a paradicsomba, kijöttek a mennyek ország, a tökéletességből, Isten jelenlétéből kijöttek. És azt mondta Isten, az embernek pedig mondta, Ábelnek, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára az én szavam helyett, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról. Átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogánycskórót teremjen tenéket, s egyet a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyet a te kenyeredet. Míglen visszatérsz a földbe, mert abból vitettél, mert por vagy te, s ismét porrá leszesz. Mit tett Káin? Egy átkozott föld gyümölcseivel állt az Úr elé, és azzal dicsekszik. Na, ezt így most nem lehet megérteni. Ez szerintem így eléggé érthetetlen. Ezt fontos, aki érti, hogy az elmagyarázza, hogy ennek mi a jelentése, mert másképp ez csak egy ilyen üres mese. Tehát azt mondta Ádámnak és Évának Isten, hogyha ti a ti fejetek után mentek, akkor nehéz és fáradtságos munkával kell megéljetek. Hogyha ti azt csináljátok, amit akartok a fejetek után, és nem azt, amit én mondtam nektek, akkor mint ahogy történik is, a férfi keményen kell dolgozzon. Bogánycskórót meg tövis terem a föld, ugye, kemény munkával szerzi meg a megélhetést, a nő meg fájdalommal szüli meg a gyermekét, és mégis epekedik a férje után. A férfi uralkodik a nőn. Ez a törvény. Tehát miután a férfi és a nő ugye összeházasodtak, lettek férfivé és nővé, ugye, és összeesküdtek, úgymond, és nem maradtak Istenben, mint gyermekek, azután ez történt. Azt mondta, hogy a föld átkozott lesz te miattad. A föld amúgy nem átkozott, hanem a föld meg a külső, ugye, amit tapasztalsz, azt tükrözi vissza, amit te a szívedben meghoztál döntést. Ezért ugye átkozott a föld, ugye az Ádám döntése miatt, és ezt a döntést, ezt a bűnbeesést ők átadták automatikusan Ábelnek és Kainnak. Tehát igen, igaz az, hogy ahogy mondja János evangéliuma is, hogy Káin és Ábel, ők ugye már eleve ők átokból születtek. Mi is átokból születtünk. Nem így írja az Új Szövetség, hanem úgy írja, hogy testből születtünk. Testből, és nem lélekből. Aki testből született, a férfi indulatából, a férfi testi kívánságából született, az ember még csak test. Csak test. Bármikor meghalhat. Nem is nagyon kár érte, mert a lélek nélküli testért nem kár. Mert a lélek nélküli test, ugye, főképp ugye a mai emberek, akik eltávolodtak ennyire Istentől, lélek nélkülivé váltak. Hogyha meghal valaki, ő már csak test, nincsen meg benne az életnek a szeretete. Az a léleknek a szeretete, Istennek a szeretete, és akiben az nincsen meg, azért ugye nem kell, mert ő test, ő csak test, nem tudom, egy élettelen test. Akkor erről külön beszéltünk, hogy akkor kár az emberért, hogyha meghal, hogyha van benne még valami értékes, valami menthető, valami szép, van benne szeretet, van benne életöröm, van benne segítőkészség, van benne szolgálatkészség, örömmel végzi azt, amit a lélek parancsol neki. Örömmel. És az ilyen emberét ugye kár, az ilyen embert Isten sajnálja is, meg is menti. De amikor az emberben nincsen már sajnálnivaló, nincsen már igazi érték, nincsen benne már semmi, ami életbarát, csak olyan van benne, ami életellenes, a szönét már nem kár, ugye? És így veszett el Szodoma és Gomorra, Noé idejében is így vesztek el az emberek, és most is így vesztek el nagyon sokan az elmúlt években, és így fognak elveszni nagyon sokan, hogy sajnos ugye annyira jellemtelenné vált a lelkük, annyira, akkora kárt szenvedett az ő lelkük, annyira eltorzult az ő lelkük, hogy azt mondja az Úristen, ezért már nem kár. Ezt már nem sajnálom. Ha volna benne érték, ami szereti az életet, akkor kár volna, de mivel nincsen már benne olyan érték, ugye el van gépiesítve, el van a pénzimádat, felemésztette az ő lelkét, az anyagnak az imádata felemésztette őt, ugye ezért már nem kár. Hát ugye, mivel az anyagot imádta, a földjeket imádta, hát akkor a földdel egyenlővé fog válni az ember. Tehát ugye azt mondja itt a barátom, hogy Káin ugye a maga módján áldozott Istennek. Tehát Káin abnak a földnek a termését vitte Istennek, amit Isten elátkozott, idézőjelben, ugye. Tehát ezt lefordítva magyarra azt jelenti, hogy ahogy írta a barátom, Káin azzal dicsekedett, ami ugye átok, amit Isten átoknak nevezett. És ez történik a világban, emberek. Hogy Isten elmondta, hogy nektek teljes békességetek csak akkor lesz, amikor megtértek hozzám, visszatértek hozzám a szívetekben, a lelketekben, visszaforultok hozzám. Különben meg ugye nehézségben fogtok élni, mint ahogy Káinék is ugye nehézségben éltek. Igen ám, de a mai ember mit akar csinálni? Jaj, hát mi megoldjuk! Mi megoldjuk! Nem kell te nekünk segítsél, Isten. Elég, hogyha meggyógyítottál, amikor betegek voltunk, amikor a felakadtuk magunkat akasztani, akkor megvigasztaltál, hogy ne vessünk véget az életünknek, az életünket helyre raktad, most már légy szíves, szálljál ki a képből. Hagyjál minket magunkra, mert mi megoldjuk. Bebizonyítjuk, hogy az Édenen kívül is jó az élet. Jó az élet. Az átkozott földből mennyországot csinálunk. Nélkület, te csak ne szólj bele. Na, ezt csinálta Káin, és ezt csinálja a káini lelkület. Hogy Ábel miért kellett feldozni, miért áldozta fel a bárányt, annak nagyon fontos jelentése van. Az, hogy az ember tudomásul veszi, az, hogy az első áldozás a zsidóknál, ugye a bár micva, azt hiszem, akkor van 12 évesen történik. Egészséget, Zoltán, mindenkinek sziasztok. A bár micva akkor történt 12 évesen. Annak a lényege az, emberek, hogy a gyermek már gyermekkorában tudomásul veszi azt, hogy ő egy elbukott világba született, mert ő testből született, és nem lélekből, mint Jézus Krisztus. És hogyha a gyermek így nő fel, hogy ő tudomásul veszi, hogy ő nem a tökéletességbe született, akkor neki van esélye megismerni a tökéletességet. De hogyha a gyermek a tökéletlenséget hiszi tökéletességnek, ez történik a materialista világban. A tökéletlenséget hisszük tökéletességnek. És mivel, hogy azt hisszük tökéletességnek a tökéletlenséget, nincs, hogy megmeneküljünk, mert nem is van, nincs is tudomásunk arról, hogy el vagyunk bukva. Az elbukott állapotot nevezzük jónak. És hát ez a földi mennyországán annyi pénze van, mint a sár. Annyi pénzt csinálok, az, hogy miből csinálom, hogy hány ember kell szenvedjen, hány ember fog kizsákmányolni, a természetet, a fákat levágom, minden, hogy nekem legyen pénzem. Ó, az már mellékes. A lényeg az, hogy én szeretem önmagam, hogy én a mennyek országába legyek, hogy a másik szenved mellettem, szegény Lázár szenved mellettem. Jaj, az nem számít. Én szeretem önmagam. Az önszeretet, az a lényeg. Ez a Káin lelkület, emberek. És ugye Ábel feláldozta a bárányt. A bárány áldozat az itt volt elrendelve, hogy az ember tudomásul vegye, hogy egy hamis világ, elbukott világban él. Hogy a bűn halált nemz. A báránynak a vére, amikor elfolyik, kifolyik belőle a lélek, ugye. És hogy az ember ne kelljen meghaljon a bűn következtében, Isten elrendelte, hogy áldozza fel a bárányt, a bárány haljon meg helyette, hogy az ember ne kelljen meghaljon. Isten azt sem akarta, hogy a bárány meghaljon, neki ez nem kedves, neki ez nem jó, csak ő azt akarta, hogy amikor Attila az élet ellen megy, amikor ő vétkezik, vét az élet ellen, akkor hogy ő nekem megbocsáthasson, hogy de az se legyen, hogy nem veszem tudomásul, hogy vétkeztem. Érthető emberek, a bárány áldozatnak a lényege az volna a húsvéti báránynak, és a tökéletes báránynak az áldozata, ugye Jézus Krisztusnak az áldozata, az arról szól, hogy az ember, aki ránéz, vegye tudomásul azt, hogy a vétek, amikor elvétel, amikor bűnkövetek el, amikor hazudok, amikor bármilyen életlenséget követek el, az halállal jár. De Isten nem akarja, hogy meghalljál, de azt sem akarja, hogy ne szembesülj. Azt sem akarja, hogy meghalj, de azt sem akarja, hogy ne szembesülj, mert ha nem szembesülsz, akkor megmaradsz az élet ellenességben, a bűnben, és akkor a lelked el kell pusztuljon. Meg kell égesse a lelkedet, úgymond, ahogy mondja Jézus Krisztus. Érthető emberek, én ezt jobban nem tudom, egyszerűbben én folyamatosan fohászkodom az Úristenhez, hogy adjon nekem egyszerű szavakat, és meg is adja. De nem fog tudni én soha olyan egyszerűen beszélni, hogy egy olyan ember, aki nem fordult személyesen Jézus Krisztushoz, megértse. Én hiába mondom a legegyszerűbb szavakat, hiába beszélgetünk itt a barátaimmal, egyszerű módon, egyszerű nyelvezettel, nyersen, senki nem fogja megérteni azt, aki nem tette le az életét a kereszt elé. Senki. Ezt, amit mostan hallasz, csak akkor fogod megérteni teljesen, amikor te teljesen letetted az életedet a kereszt elé. Nem félig, meddig, teljesen. És akkor a mindenható Isten, az Atya Isten, az ő tökéletes szava, Jézus lesz a te tanítód személyesen, és fogod kapni a megértéseket, a látásokat. Addig én mondom azt, amit mondhatunk, de ha neked nincsen személyes kapcsolatod, nincs ahogy meg is ezeket. Ugye az áldozatnak a lényege az volt, hogy az ember szembesüljön, hogy a bűn az életellenesség. Az életellenesség az maga a halál. De mivel, hogy Isten nem akarta, hogy meghaljunk, megengedte, hogy az ártatlan bárány haljon meg helyettünk, hogy mi lássuk, hogy a véteknek a következménye, a bűnnek a következménye a halál. És aki szembesül azzal, hogy a bűnnek a következménye a halál, az meg tud térni a bűnéből. De ma már nincsen szembesülés. A mai modern világban nincsen szembesülés. Amikor szembesülhetni azzal, hogy bűnt követtél el, akkor éppen a Facebook kényeztet téged, hazudik neked, és te cserében simogatod őt. Simogatod a sátának az arcát. És ő téged vigasztal. Belevigasztal a gyehenna tüzébe, ember. Ez történik ebben a momentumban is a legtöbb emberrel a világon. Ez a szörnyű valóság. Mit mondhatnék még? Mit mondhatnánk még erről? Hát elmondom a megoldást. Nem, mintha nem mondtuk volna több százszor el, még egyszer. Hát miért is ne? Isten megadjad, akkor elmondjuk. Megoldás az, drága embertársak, amit Isten javasol nekünk, az újjászületés, az újonnan születés. Istennek a lelke nyilvánvalóvá teszi, hogy amíg az ember úgy született, ahogy én is születtem, hogy apám megkívánta anyámat, közösültek, és ugye megfogadta a baba, ugye, addig én testi vagyok. Addig nem tudok én nem vétkezni. Addig nem tudok én nem bűnözni, úgymond. A testtől lettem, de a test az rothad. A test tönkre, a test nem örökül. Úgy fogalmazza Pál apostol, hogy ez a bűntest, amiben születtünk, ez nem a végleges test, ez az idéglenes test. Átutazók vagyunk itt a földön. Átutazók vagyunk. És azt mondtam, Isten, hogy aki testtől született, test az. És aki lélektől született, lélek az. Minden egyes ember, aki a földön megszületik, ugye az test. Beleszületik a bűn testébe. Testi módon fog gondolkodni, de Isten azt mondja, hogy a testi gondolkodás az halál. A testi gondolkodás okozza a halált. Ezért ahhoz, hogy valaki megláthassa az életet, az örök életet, amit Isten eltervezett, szükséges, hogy újonnan szülessen, nem reinkarnálódjon, újonnan szülessen Jézus Krisztusnak a beszéde által, és Istennek a lelke által. Aki nem születik újjá, Jézusnak a beszéde által, tanítása által, és Istennek a lelke által, az nem örökölheti a mennyek országát, mert csak a lélek örökölheti a mennyek országát. Csak és kizárólag a lélek. És ugye kapja ő a megdicsőült testet. De ehhez fontos az újonnan születés, amit nagyon sokan tagadnak manapság. Azt mondják, hogy ez ilyen hipotetikus, meg ilyen, ezt nem úgy kell érteni, ezt másképp kell érteni, és addig spekulálnak, mint a farizeusok, mint az írástudók, hogy azt a lehetőséget, amit Isten nekünk felkínál tiszta ingyen, azt ők eldobják maguktól, és kárba vész az ő lelkük. Még egyszerűbben, ha valaki a földi mennyországban gondolkodik, az ember nem találkozott még az igazsággal, az élő Istennel. Teljesen biztos. Bizonságot teszek ellened, hogy nem találkoztál az élő Istennel. Sok vallás van, a kereszténységet is már elárasztotta ez a szellemiség, ez a megközelítés, hogy jaj, a mennyek országa az itt van, csak észre kell vegyük, csak többet kell meditáljunk, meg zümmögünk egy pozícióban, meg különböző ilyen torna gyakorlatok, joga gyakorlatok, meg szentmise, meg nem tudom én mi. A mennyország itt van. Aki a mennyek országát itt akarja berendezni magának, az az Antikrisztusnak a rabja még mindig. Mert a Krisztus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Hogyha e világból való volna az én országom, akkor az én szolgáim mesterkednének, hogy engemet megmentsenek a hatalomtól, a kereszt haláltól, de ők nem fogják tenni, ugyanis az én országom nem e világból való, mert Isten lélek, nem test, Isten nem test, Istennek nincsen ilyen bűzlő teste, mint nekem, nem kell, hogy zuhanyozzon minden nap. És az ő országa, az ő országát ez a test nem örökölheti, csak a megdicsőült test. Ezért, aki a testnek a kényelméért szorgoskodik még mindig, aki a testnek a jólétéért dolgozik, az az ember, ha meg is ismerte Krisztust valamennyire, már ott hagyta Krisztust. Ezt kérdi Jézus tőled, hogy te is itt hagysz engem. Több százan, több ezre ott hagytak. Amikor ő élt itt a földön és beszélgetett, tanított, többen elhagyták, és megkérdezte Jánostól, Pétertől, Jakabtól, Andrást, hogy ti is itt hagytok-e engem? Ti is el fogtok most akkor menni, mert az igazat mondom nektek? Ezt kérdi Attilától, Zoltántól, Kingától, Levikétől, mindenkitől. Ti is itt fogtok-e hagyni engem az igazság miatt? És akkor lesz, aki azt fogja válaszolni, hogy Mester, hát hova mehetnénk? Nálad van az életnek a beszéde, hát hova menjünk máshova? Nincs más reménységünk. Megértettük azt, hogy amit mostanig csináltunk, az hiába valóság. A testért éltünk mostanig, a testért keltünk fel, a testért robotoltunk, és a testnek a végtermékéért, amit reggelente kiürítünk az árnyékszékbe, azért éltünk mostanig. Mester, hova mehetnénk? Nincs hova menjünk. Bármi lesz, veled kell maradjunk, mert nálad van az életnek a beszéde, mert a te beszéded lélek és élet. Mester, nincs ahova menjünk, nekünk már kész vége. Megláthattuk általad, hogy hazugságban éltünk egy teljes életet, fölöslegesen robotoltunk. Semmi értelme nincsen, a munkánknak minden gyümölcse, a gyengeségünk, az öregségünk, a betegségünk, ezért éltünk mostanig. Mester, Jézus Krisztus, hova mehetnénk? Nincs ahova menjünk. Nálad van az élet beszéde, beszélj még hozzánk, mert a te beszédet lélek és élet, örök élet, taníts minket. Tisztíts minket, mosd meg a lábainkat. Ha valahányszor elbukunk, figyelmeztess minket, vizsgálj meg minket, mert a test nem látja a saját hibáit. A test még azt is elhiteti magával, hogy Isten akarja, hogy azt cselekedje, amit cselekszik. Ilyen a test, ilyen a testi gondolkodás. Ügyelj, ember, ügyelj, mert hazudsz magadnak. Jól vigyázz, mert hazudsz magadnak. A test hazudik neked, hazudik a léleknek. Ezért imádkozik úgy Dávid, a király, a bölcs király, ugye? Istennek a gyermek, kedves gyermeke, hogy vizsgálj meg engemet, ó Ura, mert én hazudok magamnak. Én becsapom magamat. Te vizsgálj meg engemet, mutasd meg, mi van a szívemben, és segítsél megtisztulni, vezess engemet az örökké valóság útján. Ne engedd, hogy a testem becsapjon engemet, a testi gondolkodásom belevigyen engemet a gyehenna tüzébe. Vezess engemet az örökké valóság útján. Minden egyes ember, aki őszintén tud így fohászkodni, minden egyes ember megmenekül, mert meg fogja kapni a segítséget Istentől. Még egy másik dolog, ami most már még kevésbé vág ebbe a témába, de mégiscsak fontos erről beszélni. A szent szellemezés, emberek. A szent szellemezés. Ezt látom, hogy egyre többen szent szellemeznek. Nem, tehát megszokták, elszoktak hozzá, ezt tanulták, és nem akarják Isten elévinni ezt a dolgot. És felhívom a figyelmet, hogy a szent szellemezés az gyakorlatilag az agyi tevékenységnek a dicsőítése. A szent agy, a szent szellem az a szent agy. Érthető? Szent agy. Tehát Istenből szellemet csináltunk. Jézus azt mondja, hogy Isten lélek. Persze, aztán jönnek, ott okoskodunk, hogy jaj, hát, hogy igen, de pneuma, meg psziché, meg balra, meg jobbra, és addig csűrjük, csavarjuk, hogy megmagyarázzuk, hogy Isten nem más, mint egy szent agy. Istenből egy számítógépet csinálunk. Nem, emberek, Isten nem agy, Isten nem szellem, Istenből nem csinálhatunk szellemet, Isten lélek, mindenható, örökké való lélek. És hogy megértsük a különbséget, hogy próbál meg ott a Wikipédián megkeresni, meg különböző helyeken, hogy valahogy felfogd, hogy a magyar ember a szellemet a szellemhez, a szellemet az agyi tevékenységgel társítja. Nem fog téged megmenteni a szent agyalás, ember. A szellem szó az agyi tevékenységhez társul. Tehát akinek szellemi öröksége van, vagy szellemi képességei vannak, ugye, azt jelenti, hogy jó az agya, jól agyal, ugye, jó szellemi képességű gyermek, szeret matekezni, meg mit tudom én mi. Isten nem egy szent agy. Ügyeljetek, emberek, mit csináltok, miben hisztek. Aki nem hiszi, amit mondok, kérdezze az élő Istent. Olvassa Jézusnak a szavát alázattal, imában, és meg fogja érteni. Én mindenkinek azt javaslom, hogy ha a Károly Gáspár fordítás az a legszebb, legtisztább, abban is vannak hibák, még Károly Gáspár is felhívja erre a figyelmet, de még mindig az a legtisztább fordítás. De amikor Istenből szellemet csinálunk, egy ilyen agyat csinálunk, akkor ott már vége mindennek. Akkor már megint az agyban hiszünk. Jaj, mi az agyunkban ott van a szent szellem, aztán majd megold mindent, nem emberek. Isten lélek, a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, ilyen a lélek. De nem tud, hogy merre ő is, merre megy. Ilyen a lélek, Istennek a lelke. A szent lélek. Nem szellem, nem egy számítógép, nem egy program Isten, hanem tökéletes lélek, olyan, mint a szél, fú, ahová, oda megy a szél, ahol szükség van arra. Ez az agy számára felfoghatatlan. Hiába szentesítjük az agyat, emberek. Isten nem szellem, ő lélek. Épp Jézus azt mondja, hogy a szellemezés az szakítja az embert Istentől. Áldalak téged, atyám, szent lélek, mennek és fölnek Ura, teremtője, hogy elrejtetted ezeket az igazságokat az okosok és az értelmesek elől, a kemény szellemű emberek elől, akik ugye a szellemet szentesítik, az agyi tevékenységet szentesítik. Az okoskodók elől el van rejtve az igazság, emberek. Fontos az újonnan születés Istennek a lelke által, és Jézus beszéd által. A gyermekeknek tudja Isten feltárni az igazságát, mert ők lélekben vannak. Ők lélek által értenek, amíg az ember gyermek, addig lélek által ért. De amikor megkeményedik az ő szíve, felnőtté válik, fontos neki újonnan születni, újból gyermekivé válni, hogy megértse a lelket, ami nem szellem, nem agyalás, nem teológia, nem betű, hanem lélek. A szellem az test, a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít emberek. Na, ennyire elkalandoztunk a végére a parancsolástól, de szerintem én nagyjából érthető volt minden, úgy gondolom, ezt meg lehet érteni könnyen. Hogyha valakinek megvan az igazság szeretete a szívében, az megérti, megértette már mostanig is, amiről szó volt. Teljes szívemből kívánom, aki ezt hallotta, legalább egy ember, egy új ember evel a videóval megtapasztalja ezt a szabadságot, hogy neki nem parancsol senki. Mert a lélek, Istennek a lelke, nem a testi gondolkodás, hanem a lelki. Na ő vezeti őt. Ugyonnan születsz, és olyan leszel, mint a szél, amely fú, ahová akar. Annak zugását hallják, de senki nem tudja, merre ő is, merre megy. Mert ilyen mindenki, aki lélek által van születve, és az ilyen embernek nem árt meg semmilyen parancs. Az ilyen ember a börtönben is épp olyan szabad, mint a szabadságban. Az ilyen ember az éhezésben is pont olyan szabad, mint a jó lakásban, mert, neki nem, mert ő nem test, ő lélek. Ugyannan született lélek a Krisztus lelk által, a Jézus beszéd által, Istennek az ereje által. Ez a lényeg, emberek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.